Köszönöm szépen, de hölgyeim és uraim, akkor engedjék meg, hogy még egyszer gondolkozzon Padányi József, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karának egyetemi tanára, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője. Pályafutásom röviden itt látható, igen, sokfelé dolgoztam, de gyakorlatilag 44 éve katona vagyok. A téma, amivel az elkövetkezendő 20 percben szeretném önöket felvillanyozni, az a Zrínyi Szabjáról szól. A Zrínyi családot talán nem kell bemutatni, hiszen sokat beszélünk róla, ismerjük őket, a család hírnevének megalapozója Szigetvári Zrínyi Miklós, aki 1566-ban egy bátor rohammal, gyakorlatilag hősi halált halt, maradék emberével Szigetvárnál a jelentős túlerőben lévő törökökkel szemben. A sors fintora, hogy mikor Zrínyi kirohan, akkor nagy ellenfele Szulejmán, nagy Szulejmán már nem él, hiszen előző éjszaka meghal, és a nagy vezír, hogy nehogy csapatok világán menjenek, elkikolja ezt a halálhírt. Tehát tulajdonképpen a két nagy ellenfél egymást követő gyors egymástámban hunyt el. És természetesen a család másik jeles képviselője, a katona, költő, politikus, közigazgatási szervező Zrínyi Miklós, aki 1620-ban születik és 1664-ben hal meg, testvére Péter, Péter lánya Zrínyi Ilona, és hát azért említsük meg azt, hogy második Rákóczi Ferencben is folyik Zrínyi vér. És ha már itt Tamás említette a családi kapcsolatokat, akkor most tisztelettel kérem gondolkodjanak el azon, hogy második Rákóczi Ferencnek a költő is ad ezért Zrínyi kiel volt. Hát ilyen rokoni volt hangom, ha már Tamás szóba hoztak. A hallgatóimat szoktam ezzel mindig bosszantani, mert az előadás végére nem mindig sikerül összerakni. Nos, tehát az Zrínyi család beírja magát Közép-Európa történelmébe, sőt, mondhatom, hogy Európa történelmébe, hiszen az Zrínyiek egész Európa szerte ismertek, nem csak a kirohanás, hanem a téli hadjárat okán is, tehát róluk, pontosabban a szigetvári hősről fog szólni az előadásom. Maga a család ősi fészke Zrín vára közel a mai boszniai határhoz, innen költöznek föl Csátornyára, hiszen a törökök folyamatosan nyomulnak fölfele, és valószínűleg nagyon komfortos az élet Zrínbe. Így néz ki ma az ősi fészek, egy vad rengeteg közepén egy elvagyott romos vár, amelynek már csak néhány fala és kapuja áll, de van egy szellemisége a helynek, ha tehetett látogassák meg, szabadon látogatható. Innen költöztek Csáktornyára, ahol szép lassan egy olyan uradalmat alakítanak ki a Muraközben, amely példaértékű, hiszen a Muraköz jó talaj, jó mezőgazdasági környék, és a Zrínyiek erős kezében jól védett terület. Nem véletlen, hogy a 17. század alatt már 34 ezer ember él, tehát egy igen gazdag vidék, ami persze azt is jelenti, hogy a törököknek is igen vonzó célpont. Térjünk vissza hősünkre, aki 1566-ban Szigetvárnál gyakorlatilag reménytelen helyzetben van, két lehetősége van, vagy megadja magát, ami szóba sem került, vagy pedig hősi halált hal, az utóbbit válassza, és összes emberével talán 4-5 ember marad életben az egész ostrom során hősi halált hal ennél a várnál. Azt tudni kell, hogy akkoriban a minden főúri család nagyon-nagyon gondot helyezett a gyűjteményekre, így az Zrínyieknek már akkor is jelentős fegyvergyűjteménye volt, és ezek a fegyverek nyilván Csátornyán voltak, és mindenképpen el kell mondani, hogy Budina Sámuel, amikor leírja, hogy a kirohanó Zrínyi ugye fegyvert választ, amiről én fogok most beszélni, az biztosan nem az a fegyver, amivel végül is Zrínyi Miklós kiront és hősi halált hal. Amiről én beszélek, az egy másik díszszabja, amely Tiroli Ferdinánd főherceg gyűjteményében van, hiszen a Habsburgok már akkor is tudták, hogy mindent gyűjteni kell. Fegyvereket, dicsőséget, országokat, és ez jól is sikerült, hiszen gyakorlatilag a Habsburgok uralták akkoriban a fél világot. Nos, az első említése ennek a bizonyos szabjának, amiről ma beszélünk, a Habsburg gyűjteményben van, 1596-ban, vagy 5-ben a hagyatéki leltárban említik először. Az első tudományos felmérés ennek az úgynevezett Ambrászi gyűjteménye 1855-ben történik, és az első leírása 89-ben olvasható, amelyben leírják, hogy egy Szigetvári Zrínyi Miklóshoz köthető fegyverről van szó, amely eredetileg török fegyver, amelyet magyarosított vagy magyaros jegyekkel építetett át a bán. Ez sem volt titkosság, számos olyan fegyvert ismerünk a korból, amely zsákmányolt fegyverből alakítottak át magyar típusú fegyverré. Magyar források is foglalkoznak a fegyverrel. Szentmely János ír egy korszakos művet a Magyar Hadöltek Emlékek címmel, amelyben leírja a fegyvert, és valahol a magyar történetírás így követi az első komoly hibát, hiszen Szendeinek vagy gyengé volt a szeme, vagy a rengeteg tárgy közül nem fordított kellő gondot arra, hogy mit lát, hiszen az ő leírásában azt szerepel, hogy a markolat kupakban, és elhoztam önöknek a hiteles másolatát a szabjának, hogy meg tudják nézni, a markolat kupakban, markolat kupakra az 1567-es év van belése. Ez így elsőre is kicsit furának hangzik, hiszen 1566-ban meghal a hős, most 1567-ben mi indokolná ezt? Ugye azt tudjuk, hogy három jeles tárgy van a Habsburg gyűjteményben a szigetvári Zrínyi Miklóstól, egy szabja, egy mente és egy sisak. Majd arra később kitérek, hogy hogyan kerülhettek ezek ebben a gyűjteményben. Nos, Szendrei János ezt megírja, és ettől kezdve a magyar történetírás nem igazán veszi a fáradtságot, hogy megnézze pontosan miről van szó. Kritika nélkül elfogadják Szendrei János leírását, olyan fegyvertörténészek, mint Kalmár János, vagy Csillag Ferenc, akik pedig a szakma legnagyobbai voltak. Persze fáj a magyaroknak az, hogy ez a tárgyegyüttes a Labancoknál van. Trianon után hivatkozó a trianoni egyezmény zárulékaira, történnek halvány kísérletek arra, hogy visszaszerezzük ezeket a tárgyakat, de hát az osztrákoknak azért van annyi eszük, hogy addig halogatják, addig odázzák el a döntést, és javasolják, hogy vonják a korvátokat, jugoszlávokat. Szumma szummárum, az összegzés ott van, az Zrínyi Miklós fegyverzetét nem lesz utóban hazahozni, és valóban ez azóta is fennáll. Néhány éve határoztuk el, hogy kézbe fogjuk ezt a fegyvert, hiszen a tárgyaknak lelke van, önöknek ezt nem kell magyaráznom, és az, hogy lehetőséget kaptunk az osztrákoktól, hogy a múzeumban közelről megvizsgálhassuk ezeket a tárgyakat, ez önmagában már nagy eredmény volt, így összeállt egy kutatócsoport, fegyvertörténész, hadtörténész, muzeológus, és középen ott egy támogatók, egy osztrák tábornok úr, akit kénytelen voltam megfenyegetni, hogy ugye a világosi akasztásokért tartoznak nekünk még 13 tábornok élettel, úgyhogy azt mondta, hogy akkor inkább segít és minden támogatást megad nekünk. Így jutottunk el Bécsbe a Székművészeti Múzeumban, és volt lehetőségünk közelről tanulmányozni a fegyvert és a többi tárgyat, és kaptunk engedélyt arra, hogy a szabjáról másodot is készítsünk. A szabja egy gyönyörűen ívelt díszszabja, amelynek a tokja fából van, bőr bevonatta az eredeti szabján minden díszítés nemes fény. Ami ezüst, ezüst, ami arany, arany. Hát a másolaton nem, tehát ha valaki gondolja, hogy akkor ebből most jól meg lehet élni, ez egy másolat. De hiteles másolat, az eredeti szabján minden nemes fény. Azt is látni lehet, hogy díszszabjáról beszélünk, hiszen semmiféle sérülés, semmiféle fokírat probléma nincs vele. Hát a tok az kicsit ramagy állapotban van, az elmúlt néhány száz év megviselte, még úgy is, hogy nem kiállítási tárgy a múzeumban. Látható, hogy gyönyörűen kialakított, kidolgozott tengerről van szó, egy rozsdafolt nincs rajta, tehát igen, mindes fegyverről beszélünk. Nagyon szép paraveszkekkel díszített minden kis felület, amely rendelkezésére állt a művésznek. Maga a markolat is meglehetősen romos állapotban van, de például az, hogy két átfogjuk van rajta, az már önmagában nem igaz, ezt a helyszínen bizonyított, vagy láttuk. Maga a fegyver egyébként feltűnik egy ábrázoláson, amely Zinyi Miklós ábrázolja. Fényszörnyűt nem olyan jó, de látható a festményen, hogy bizony ez ugyanaz a fegyver, amit azon a festményen is ábrázolt a festő. Ez a kép szintén az ábrázolási gyűjteményben van. Na és akkor eljutottunk a lényeghez, a markolat kupakjához, amiről mi azt mondjuk, hogy nem egészen úgy van, hogy Szentei leírta. Mit mond Szentei? Nicolaus Comes per Petrus de Zenin, azaz Miklós gróf, Zin örökös ura, ez mi, ugye bele is fér, 1567. Ugye ezen akadtam föl, az előbb is láttam, hogy önök is, 1567-ben már nem él a gróf, nem igazán érthető. Elkezdtük alaposan tanulmányozni ezt a markolat kupakot, és mi ezt látjuk rajta. Nicolaus Comes per Petrus de Zinio, tehát itt még tulajdonképpen ugyanazt látjuk, de az évetűt már máshol látjuk a per Petrus alatt. És ebben a pillanatban már is látható, hogy 1563 is megfelel az olvasatban. Ez már jobban hangzik számunkra, hiszen 1563-ban a gróf helye teljében van, a bár éli világát, már úgy értem, hogy teszi a dolgát. Jobban adódik a kérdés, hogy vajon mi történt 1563-ban, ami megért egy ilyen díszabja elkészítését. Mert ugye szerintünk ez egy dedikált szabja, valamilyen alkalomra készült, ezt is mutatja az 1563-as évben, nem a születésnapját, nem a felesége névnapját vésette le, hanem valamilyen jeles alkalmat. És ha megnézzük, hogy Szentei talán volt tévedett, lehet, hogy ő valamelyik sárkányszájt nézhette hetesnek, de ezt már csak valószínűsíteni tudjuk. Megnéztük hát a történelmi alapjaink, hogy mi történt 1563-ban, és bizony azt látjuk, hogy 1563. szeptemberében első Miksát magyar királlyá koronázzák. És azt is tudjuk, hogy Olánikus esztergomi érsek levelet küld a főuraknak, amiben azt mondja, hogy fényes pompában, hogy díszes öltözékben felszerelése jelenjetek meg, amilyenben csak telik. Adódott a kérdés, vagy adódott az ötlet, hogy akkor nagy valószínűséggel Zinyi, aki egyébként az aranybolyót is, azaz az országalmát viszi ezen a rendezvényen, erre az alkalomra készítette, mint a szabját, mint a sisakot, mint a mentét. És ezek a tárgyak a halála után azért kerülnek a Habsburg gyűjteménybe, mert a család ezzel üzen a Habsburgoknak, hogy lámát, a mi ősünk, aki életét adta a hazáért, részt vett azon a koronázáson, és régóta hívva a koronának, ezt sose felejtsétek el. Nyilván az én életében ez a koronázás kiemelt szerepet kapott, tehát ez is úgy érzem segít annak elfogadásában, hogy bizony-bizony ez a tárgy erre készült. Így bátran állítjuk és le is írtuk, publikáltuk, hogy ez a tárgyegyüttes erre a koronázásra emlékeztet. Az, hogy Zinyihez köthető, nem kérdőjelezhető meg, de véleményünk szerint így a szabja története keretése is. És a szabja, illetve a másolata nem fejezte be a pályafutását ezzel, hiszen a Nemzeti Közszolgált Egyetemen a doktori képzés befejezését jelentő doktori avatáson ma is ezt szabja előtt teszik le fogadalmukat az új doktorok, és ígérjük meg azt, hogy hazájuknak hű katonai lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet, a van kérdését, örömmel állom rendelkezésre.
Nagyon szépen köszönjük a színvonalas és alkalomhoz élő megnyitó előadást, ami még egy kicsit több időt is adott a kérdésekre és a hozzászólásokra, amit eredetileg terveztük. Tehát bárkinek van kérdése, hozzászólása, megjegyzése, röviden most lehet ezt megtenni. Úgy látom, hogy csöpállának van.
Hát ugye a parknak a lovagi hagyományban, hát az egész regulásra jövő lovagi hagyományban szakrális jelentése is, hogy ezen a téren folyton van egy kutatás.
Nem, ezt a kérdést nem kutattuk. Mi jelenleg a többi szétszórott fegyver kutatását folytatjuk, amelynek eredményeként pedig tucatnyi fegyvert sikerült azonosítanunk Európában. illetve Philadelphia Múzeumban, tehát mi most a tárgyak felelésére koncentrálunk, és egy olyan javaslatot fogalmaztunk meg a Magyar Nemzeti Múzeum felé, hogy 2024-ben a költőszületésének évfordulóján múzeumközi kölcsönzéssel ezeket a valamikor egyévé tartozó tárgyakat igazán bemutathatnák a Nemzeti Múzeumban.
Nagyon szépen köszönjük, és gondolom. Bocsánat, még csak egy megjegyzés, hogy mindannyiunk nevében mondhatom azt, hiszem, hogy ezt a közösség is maximálisan támogatja a konferencia. Minden részvevő bizonyára szeretném megnézni az eredetit is. De nagyon köszönjük, hogy el azt a vezérről nagyon a másolatát, a hitás másolatát. Nem, bocsánat. Kérdezem.
Én azt szeretném kérdezni, hogy esetleg Magyarországon nem lehetne létrehozni egy ilyen a nagy embereinknek egyfajta fegyvergyűjteményét, egy külön kis múzeumot, vagy nagy múzeumot, ahol ez egy óriási dolog, hát például Japánban ilyen helyeken, ilyen múzeumok vannak ilyen hogy mondjam, tartalommal. Hát itt Magyarországon is talán vissza kellene vezetni ezt a lehetne vezetni, és itt lenne az ideje, mert aztán ki tudja, meddig lehet még ezt csinálni. Egy ilyen fegyvergyűjteményt, ami a nagy embereinkhez tartozott. Esetleg csak másolatokból is.
De... Bizonyára meg lehet csinálni. De a kultúrás államtitkár Hoppár Péternek hívják, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Elsimon Lászlónak ez az ő dolguk lenne, de azt is látni kell, hogy a világban nem divat műkincseket adományozni. Kölcsönadni igen, adományozni nem. A magánszemélyek tulajdonában lévő fegyverek, tárgyak, emlékek azok megvásárolhatóak, de állami tulajdonban lévő múzeumok
csak kölcsönadni.
Van-e még valakinek kérdése? Ha esetleg nincs, akkor én feltennek még egy kérdést, hogy mitől vált a Zrínyi Szabja jellegzetesen magyarát? Tehát az előadás során elhangzott, hogy lehetséges, hogy egy török eredetű fegyver volt, és úgy látjuk, hogy nagyon magas volt a korabeli magyar fegyverkovácsok színvonala, hogy mik ezek a jegyek, amiket megállapítottunk, hogy általában.
Igen, egyrészt a pengén alakítottak, tehát a török pengék ívezete nem ilyen, másrészt átalakították a markolatot, átalakították a gombot és a keresztvasat. Tehát mindegyiket magyaros jellegűre, mert a díszítés, az arabeszkek azok keletiek. De egyébként a török típusú fegyverek, például a markolat gombja sokkal nagyobb, markánsabb, ezek mind-mind inkább a magyar stílusra utalnak, amiket mondtam.
Köszönöm szépen, és ha nincs kérdés, még egy rövid kérdésre van lehetőség. Fennmaradt-e a huszárvágás? Ugye mondásokban szerepel, tehát hogy élő hagyományként fennmaradt-e az, hogy a huszárok annak idején, tehát az Zrínyinek a utódai bizonyos értelemben milyen fogásokat, a kardvívásnak milyen fogásait ismerték?
Igen, a szabjavívásnak komoly hagyományőrző keretei vannak Magyarországon, sőt, a hungarikumok közé is bekerült a magyar szabjavívás, mint a hungarikum. Sajnos az én hatodomány munkái nem fértek bele a hungarikumba, de hát majd dolgozunk rajta.
Köszönjük szépen, és sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen!
Tassuk.